Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója, karmester a vendégünk, folytatjuk a beszélgetést. Olaszországban hagytuk abba, és Ravennában a csodálatos bizánci templomok kapcsán, hogy hogy szól egy ilyen, hát, szakrális térben a kórusmű. Egyébként hol szól igazán jól a kórusmű? Én nagyon sokat voltam gyerekkorom a pasaréti templomban, és ott nagyon szépen szólt minden. Jó volt az akusztikája a helyen.
Ez így van, ez így van.
De gondolom, hogy azért van olyan, amit ön nagyon szeret, vagy ahol hogy jó fellépni.
Vannak favoritok, favoritjaim, mert azok? Nagyon sok helyen járunk. Az az igazság, hogy szakrális térben azért nagyon sokunknak lelkileg is egy plusz motivációt ad a megszólalás és az éneklés, hogyha jó a templom, és hogyha olyanok a körülmények, ez nem mindig van így. Néha, ha hideg van, vagy hogyha nincs hely, vagy olyanok a körülmények, vagy sötét, rengeteg feltételnek kell megfelelni egyébként egy helynek ahhoz, hogy professzionális szinten lehessen koncertezni, és professzionális szinten lehessen befogadni, tehát hallgatni a közönségnek. De azért vannak ilyen kedvencek. És hát a Műpát feltétlen meg kell említeni, mint mondhatjuk tényleg, hogy Európa rangú, vagy nemzetközileg is egy nagyon-nagyon elismert és egy jó koncertterem, és hát a Pécsi Kodály Központ, aminek az akusztikája egészen kiváló, elképesztően kiváló.
És lehet ilyet, most bocsánat, hogy erre kérem, hogyha nem akarná, válaszoljon, de ugye itt most van a Magyar Zeneháza, ott a Zeneakadémia, ott a MIPA, ott a Kodály Központ, tehát vannak azért kultikus zenei tereink.
Hogyne.
Melyik milyen?
Hogyne. A Zeneakadémia az a más szempontból is kultikus és ikonikus. Valóban ott van egy olyan helyi szellemiség, vagy egy olyan szelleme van a térnek az elődök kapcsán, és a szépsége kapcsán, hogy ezt mi nekünk magyaroknak, és akik rengetegen oda jártunk, és tanítványok voltunk, én azóta tanár is lettem ott a Zeneakadémián, ez valahogy összekapcsolódik, ugyanígy a kollégáimnak is. Az akusztika is nagyon jó természetesen, bár a régebbi Zeneakadémia, a felújítási előtti Zeneakadémia az én fülemben még egy picit jobb volt, arányosabb volt, kevésbé volt csengő, bongó, zengő. Ami egyébként néha jó énekelni, de néha egy kicsit túl sok, hogyha létszámot emeljük, különösen, hogyha oratórikus műfajról van szó. De hát az idők persze változnak, és nem véletlenül épülnek újabb és újabb koncerttermek, és egyre nagyobb koncerttermek,
És hogy szól a Magyar Zeneháza, ami üveg, fém?
Megmondom őszintén,
mert amikor én először láttam, akkor
nincs,
bocsánat.
Nincs még tapasztalatom.
Nincs. Nincs. Amikor először láttam, akkor meglepődtem, hogy ez egy zeneterem, és utána meg azt hallottam, hogy állítólag jó szól.
Nagyon kíváncsi vagyok, az épület nagyon tetszik, többször is látogattam, de még eddig nem tudtunk bejutni. Nem, úgy tudom, nem nagyon nagy a tér, tehát egy határig, ugye kamara,
igen, vagy nem is férne be szerintem egy ekkora létszámokórus.
Igen, mindesetre, hogy az, hogy van Magyar Zeneháza, nagyon, nagyon fontosnak vélem, hogy ott már az előtérben megérint az, hogy ott vannak a Kodály kórusdarabok, a Bartók egynemű karok, Liszt, és nagyon, nagyon fontos írások, könyvek megtalálhatók, amik nekünk mindennapi kenyerünk zenészeknek. De az, hogy ne csak nekünk legyen az, hanem ezt így más is megismerje, hogy ezt ott ajándék szinten vásárolni lehet, és megismerni lehet, ez nagyon kiváló dolog szintén.
Feltételezem, meg hát látom azért, hogy egy nagyon sűrű időszak. Tehát ilyenkor önöknek szerintem nem sok szabad idejük van, ezt jól sejtem.
Nagyon jól sejti. Valóban így van, hogy az ünnepekkor mi dolgozunk, szinte minden ünnep érintve van így, a húsvét természetesen, előtte levő nagy hét, a halottak napja, ahogy mondtam, a Berlioz Requiem, mert nekünk egy őrületesen nagy feladat volt, ugyanígy karácsonykor, és utána viszont valóban egy kicsit kérdésesebb időszak jön januártól, melyet reméljük, hogy minél könnyebben és akadálymentesebben fogunk tudni átvészelni majd.
Ugye itt valóban annak szól, hogy miközben mi zenéltünk, hogy picit beszéltünk arról, hogy azért nehéz időszak várhat a kultúra területén sok mindenkire, és hogy vajon az nagy nemzeti karokat, énekkarokat, zenekarokat ez mennyire érintheti. Ez gondolom egy kérdőjel van a mondat.
Egy kérdőjel. Ez így van. Minden esetre látom, hogy vezetésünk és a Nemzeti Filharmonikusok igazgatósága mindent elkövet azért, hogy ez minél kevésbé legyen érezhető, mind kifelé és mind befelé, mind a munkatársaknak és mind a közönségünknek. Tehát igyekezni fogunk a saját műsorainkat megtartani, és játszani, énekelni azokat. És akkor esetleg innen szívesen folytatnám is, hogy az énekar számára az egyik legfontosabb bérlet egyébként a Pászti bérlet, a mi saját bérletünk, Pászti Miklósról elnevezett bérlet, aki az alapítója a Nemzeti Énekarnak egyébként.
És ez miért fontos önöknek, hogy a saját bérletüket, hogy úgy mondjam, ajánlják?
Ez a bérlet az, ami főszerepet ad a Nemzeti Énekarnak. Mondhatjuk úgy, hogy a legnagyobb reflektorfényt a Nemzeti Énekarra helyezi, mind a műsorok tekintetében, így megpróbáljuk az együttest valóban a legtöbb oldalról bemutatni és megszólaltatni. Ugye már két Pászti bérletes hangversenyen túl vagyunk. Az első volt a Janacek Glagolita Mise és a Bruckner Tedeum, a második a Schumann Péri, a harmadik, az február 16-án lesz, az egy a cappella koncert lesz, tehát zenekar nem lesz most hozzá, csak némely zenekari művészünk fog közreműködni, és a koncert címe Tánc lesz, ami nagyon érdekes olyan szempontból, hogy olyan darabokat válogattunk, amelyek a tangóhoz, vagy a egyéb más latin-amerikai zenékhez köthető, tánchoz köthetők, vagy asszociálhatók. És erre az alkalomra egy nagyon izgalmas karnagyot, fiatal dirigenst hívtunk, aki Jack Epperly, angol, és a megismerkedés és érdekesség vele, hogyha szabad ezt is megemlíteném, hogy a tavalyi évben volt egy nemzetközi karvezetés kurzus, amit a Nemzeti Énekar szervezett. Itt ismertük meg ezt a bizonyos angol dirigenst, és a legjobb számára az énekar titkos szavazás alapján adott egy olyan díjat, amelyet most váltunk be. A dirigens azt a díjat kapta a Nemzeti Énekartól, hogy egy hangverseny dirigálhat az élünkön az évadon belül. Ez lesz majd februárban.
Ezek izgalmas feladatok.
Nagyon izgalmasak.
Mitől izgalmas egy sokat megélt karmesternek egy feladat?
Az is, hogy nagyon, nagyon jó zenéket válogatunk, és nagyon-nagyon jó műsorokat próbálunk a közönségnek megmutatni, és az, hogy nagyon különbözőek ezek. Nagyon sokfajta oldalról szeretnénk az együttest megmutatni, nem csak azt, hogy egy zenekar mögött vagy mellett hogyan tudunk megszólalni, és hogyan tudunk partnere lenni a zenekarnak, akár operai vonatkozásban, akár oratórikus vonatkozásban, hanem nélkülük egy olyan a cappella programban hogyan tudunk cizellált módon megszólalni, ahol az együttesünknek csak egy, mondjuk egy része vesz részt, tehát nem a teljes 80-as létszámban szólalunk meg, hanem meg tudunk mutatni egy kicsit kamarább színeket is. Az a cappella egyébként is mindig egy más élmény, más repertoár. Itt több olyan darabot fogunk majd megszólaltatni, amik szintén először szólalnak meg majd Magyarországon, és hát nagyon izgalmas lesz az egésznek a vonulata ezzel a tánc tematikával.
Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója, karmestere, a vendégünk itt a nap vendégében a Trend FM-en. Az jutott eszembe, és most megint kívülről kérdezek, de lehet, hogy nem baj, hogy kell elképzelni, ez tulajdonképpen egy ilyen szintű énekkarba kurulva bekerülni, ez olyan, mint egy nagyon nagy csapatba bekerülni. Hogy zajlik a kiválasztás, hogy kerül valaki oda, hogy tagja legyen a Nemzeti Énekkarnak? Vagy akár más nagy együttesnek?
Normál esetben meghirdetjük a helyet, a megüresedő helyet, és ilyenkor van egy nagyon komoly lista, amit el szoktunk küldeni a jelentkezőknek. Egyáltalán a jelentkezőket azért szoktuk szelektálni, hogy azokat, akik önéletrajz és egyéb más alapján alkalmasnak vélünk arra, hogy behívjunk meghallgatásra, akkor a kiválasztás után elküldjük azt a repertoárt, azt az anyagot, amit mi szeretnénk tőlük hallani. ebben a repertoárban vannak szabadon választott lehetőségek, tehát egy dal, egy ária, skála bemutatása, és egy csomó olyan énekari állás, olyan csomó olyan hely, amely egyébként a legfogósabbak és a legnehezebbek a mi irodalmunkban. És ezeket, legfőbbképpen ezeket jól kell elsajátítani. És hogyha ez mind megvan, akkor még a blattolás is egy nagyon fontos dolog, tehát a lapról olvasás, a jó fül, és arról nem is beszélve, hogy emberi és egyéb más vonatkozásában milyen kollega jön hozzánk, az nagyon nem mindegy. Na most ezt vizsgáztatni nem tudjuk, természetesen, tehát a legjobb kell, hogy szakmailag legyen, de ez is egy fontos szempont, hogy be tudjon illeszkedni, mert ez egy nagy csapatmunka, tehát itt szólamban kell tudni énekelni, a legjobbat teljesíteni, úgyhogy nem annyira könnyű ez. Nagyon sokszor van az, hogy ha valakit jónak találunk, alkalmasnak, akkor még mindig nem az van, hogy felveszük és kész, hanem elhívjuk kisegíteni, és kipróbáljuk élő szituációba, hogy beáll egy olyan darabba kisegítőként, ahol bizony a kollégák elmondják a véleményt. Eleve egy meghallgatáson, ugye a szólamvezető kollégáimon kívül ott vannak az énekmesterek, és azért a szólam is. Tehát, hogyha mondjuk a szoprán szólamban jelentkezik egy hölgy, akkor azért a szoprán szólam színe java ott szokott ülni, és ők is adnak egy voksot, egy igent vagy egy nemet.
Tehát lehet, hogy a vezető HR-eseknek nem coachhoz kellene venni, hanem meghallgatni, hogy a nagy zenekarokban hogyan vesznek fel embereket. Hogy így hallgatom, ez egyrészt szakmai, másrészt pedagógiai, harmadrészt emberi feladat egyaránt, nem?
Hogyne.
És egyébként rang bekerülni egy ilyen együttesbe? Mennyire erős pozíció a zeneművészeten belül?
Hogyne. Én azt gondolom, hogy ugye nagyon kevés hivatásos énekarról beszélünk, nem csak Budapesten, hanem országos szinten is, 2-3-at számolhatunk meg, és nagyon sokszor az van, hogy van 40-50 énekes egy helyre. Én azért azt gondolom, hogy azért ez mindent elmond, és még akkor is nagyon óvatosan kell dönteni, tehát minden bölcsességünket és intuíciónkat be kell vetni, és nekem is meg kell kérdeznem a kollégákat, hogy ők mit gondolnak, mert nem csak, hogy az van, hogy jelen pillanatban ő egy nagyon jó énekes, hanem a jövőre kell őt használni, és úgy kell felvenni, hogy ő vajon majd 20 év múlva is jó lesz-e. Tehát ez a fajta intuíció és rutin is hozzá kell, hogy jöjjön, de én azt gondolom, hogy nem most kezdtük ezt a pályát, én magam sem, és hogy a kollégáimmal ebben nagyon, nagyon erősen egyet tudunk érteni, és harmonikusan tudunk dolgozni.
És hogy végképp a bulvár szintjére lemenjünk, egyébként anyagi megbecsülés tekintve egy ilyen művészi állás, az mennyire jó?
Hát azt gondolom, hogy nemzetközi szinten van hova mennünk még, országos szinten ez egy nagyon szépen megbecsült hely, és én azt gondolom, hogy az együttes tagjai érzik is ezt, és értékelik is ezt, legalábbis én ezt tapasztalom, hogy ilyen fajta elégedetlenség, persze mindenhol van, vagy lehetne több.
Hát a több mindig jobb.
Ez így van. De azért mi egy szerencsés helyen vagyunk, és örülhetünk annak, amink van.
Köszönöm szépen, hogy több szempontból megközelíthettük azt a világot, amit mindenki hallgat, de nem biztos, hogy ismer egyébként.
Mi köszönjük, és én köszönöm a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm. A NAF vendége Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Mezei Dániel vagyok, további szép napot.